Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítés soron következő epizódja. A mai adásban is érdekes témákkal érkeztem nektek a machine learning virágából, viszont mielőtt belecsapnék ebbe, van egy bejelentésem a számotokra. Jó, ezt most ilyen drámaian adtam elő, de értitek. Szóval elindítom, útjára indítom az Adatépítész Junior programot. Hogy ez micsoda? Egész egyszerűen arról van szó, hogy nagyon gyakran megkerestek, akár e-mailben, ugye a hello@adatépítész.hu-n, akár az adásnak a Facebook csatornáján, mindenféle csatornákon keresztül, olyanok, akik szeretnének belépni a data science, vagy esetleg azon belül is még a machine learning világába. És mindig igyekszem, aki így megkeres, és ezúton is elnézést, hogyha valakinek még nem válaszoltam, de azt hiszem most up-to-date vagyok épp. Szóval mindig igyekszem, amikor valaki így megkeres, segíteni a legjobb tudásom szerint. És mivel mostanában nagyon sok ilyen volt, ezért arra gondoltam, hogy úgymond egy picit hivatalossá is teszem. Úgyhogy ezúton szólok minden kedves hallgatómhoz, aki azon gondolkozik, hogy szeretne belépni a data science világába, nyugodtan keressen meg, és kérjen segítséget. Én két dologban tudok segíteni, és kétféle embernek. Mármint, hogy abból a szempontból kétféle helyzetnek inkább így mondom. Először elmondom, hogy mi az a helyzet, amiben ha vagy, akkor érdemes ezzel a lehetőséggel élned. Ja, és azt természetesen nem mondtam, de ez teljesen ingyenes, szóval semmit nem kell megvenni, semmit nem kell fizetni. Én ezt azért csinálom, mert szeretnék segíteni a hallgatóknak, tehát félreértés ne legyen, ez teljesen ingyen van, úgyhogy, és később is, tehát nem kell a végén sem megvenni a, nem tudom, edénykészletet, vagy a könyvemet, vagy nem tudom mit, oké? Okay? Tehát ezt leszögezem. Szóval, kétféle embernek tudok segíteni. Vagy annak a fiatalnak, aki most szeretne a pályába beindulni, és a data science iránt érdeklődik, és szeretne itt valamilyen junior pozit, vagy még ott tart, hogy azon gondolkodik, hogy mit kellene ahhoz tennie, hogy a 100 vagy N, vagy mit tudom én hány jelentkezőből őt válasszák. Tehát hogyan tud vonzóbb junior data scientisté válni, mármint munkaerőpiacon, értitek? Ez az egyik fajta ember, vagy az egyik fajta helyzet. A másik helyzet az idősebbeknek szól, mert általában akik most indulnak a karrierükbe, azok általában ugye fiatalabbak, azoknak, akik ugye oldalirányú mozgást szeretnének végezni a szakmájukban, vagy egyáltalán a munkaerőpiacon, tehát magyarul olyanoknak, akik ugyan már dolgoztak valamilyen területen, mindegy is, hogy mi ez a terület, nyilván minél közelebb van az adatos IT-s világhoz, annál jobb, vagy annál könnyebb ez az oldallépés. Viszont a data science szemszögéből juniorok arra a területre most szeretnének belépni. Tehát lehet, hogy életkorban nem 20x évesek, mint általában a juniorok, de a data science szemszögéből juniorok. Őnekik is tudok segíteni, úgyhogy az ő kéréseiket vagy kérdéseiket is szívesen várom, és segítek, amit tudok. Mi az a két dolog, amivel tudok segíteni? Most az egyiket már elmondtam. Az egyik dolog, amivel tudok segíteni, hogy összegyűjtöttem sok szakmabelit, megkérdeztem sokakat, mondhatnám úgy is, hogy piacfelmérést végeztem, de ezek nagy szavak. A szakmabelieket, akiket ismerek, megkérdeztem, hogy milyen típusú jelöltet keresnek, pontosabban szólva, hogy mik azok a tudásanyagok, képességek, és egyáltalán mi az, amit fel kell mutatnia egy jelöltnek ahhoz, hogy vonzó legyen. Ezeket én összegyűjtöttem, kicsit így rendbe szedtem, és át tudom adni. És ezt nem csak úgy adom át, hogy tessék, itt van egy halom igény, azt úgy add meg, hanem úgy adom át, hogy azt is elmondom, hogy tudsz ezeknek megfelelni. Ez mindenki számára hasznos, aki egyáltalán ebbe a világba be akar lépni. A másik, amiben tudok segíteni, és nyilván erre nincs garancia, de általában tudok segíteni, hogy mivel sok embert ismerek a szakmában, sok céget ismerek a szakmában, ezért nagyon sok nyitott pozíció eljut hozzám, már mint hogy tudok róla, hogy valahol van nyitott pozíció. És hogyha felveszed velem a kapcsolatot, beszélgetünk kicsit, be tudlak lőni, hogy mi van, akkor ki tudlak ajánlani ilyen helyekre. Ezek különböző szakmabeli helyek, én csak jó helyeket ajánlok, ahova adott esetben magam is szívesen elmennék, és természetesen, mivel mondtam, itt nem egy fizetős szolgáltatás van, meg semmi ilyesmi, úgyhogy nyilván nem garantálom, hogy ezeken a helyeken felvesznek, vagy bármi, de azt garantálom, hogyha az én ajánlásommal küldöd el oda a CV-det, vagy küldöm el én a CV-det, akkor azt el fogják olvasni. Ezt tudom garantálni nektek. És onnéttól már ez a te, meg a lehető munkaadót, vagy az adott munkahely kezében van, úgyhogy ilyen szempontból no strings attached, ahogy az angol mondja. Szóval ez a junior program, az adatépítés junior program, amit hát így küldetésből tulajdonképpen meghirdetek nektek. Még egyszer mondom, ingyenes, nincsen rejtett költség, segítő szándék vezére. Akit érdekel, az írjon a hello@adatépítés.hu-ra, vagy keressen meg az adatépítés Facebook csatornán, vagy írjon rám a LinkedIn-en. Azt hiszem, ezek a csatornák, amiken szoktak az emberek elérni, úgyhogy én mindenkinek eddig válaszoltam, azt hiszem. Lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy nem egy napon belül, de válaszolok mindenképpen, ezt megígérem. Úgyhogy, ha valakit ez érdekel, vagy ez fontolgatja, akkor ne habozzon. Nagyon jó időszak van most a piacban, vannak nyitott helyek, van lehetőség a fejlődésre, úgyhogy, ha azon gondolkozol, hogy bele akarja vágni, akkor igen, vágj bele, keresd meg, ha gondolod. Ennyi volt a bejelentés, és akkor bele is csapok a mai témákba. Ma egy picit egészségügyesre vesszük a témát, mert három témát hoztam, és ebből kettő egészségügy témájú. Az első, az nyilván, vagy azt gondolom, hogy nyilván jó, hogyha a rossz hírrel kezdek, mondjuk így. Az első cikk Will Douglas Haven, vagy Haven tollából született, és az MIT Tech Review-n jelent meg. Hundreds of AI tools have been built to catch COVID. None of them helped. Bocsánat. Szóval, hát igen, a cím ez el is mondja, csak kielemzi a helyzetet. Ugye itt vagyunk ebben a pandémiás helyzetben, ugye egy olyan esemény történt így a koronavírus kapcsán, ami gyakorlatilag az egész világot érinti, mindenki számára fontos, hiszen jóformán mindenkinek az életét érinti. Nagy a pénzügyi hatása, nagy a gazdasági hatása, társadalom, szóval egy nagy dolog. És nyilvánvalóan erre rárepült boldog-boldogtalan a data science világban is. Ja, hát voltak, akik azért, mert a marketing lehetőséget látták benne, és voltak azok, akik ténylegesen szerettek volna megoldást nyújtani a data science, illetve azon belül is a machine learning eszközeivel. És hát most már ugye több mint egy éve benne vagyunk ebbe a buliba, tehát most már nem lehet azt mondani, hogy még dolgozunk rajta, és lehet húzni egy mérleget, legalábbis eddigi dolgok alapján lehet húzni egy mérleget, és hát ez a mérleg, valljuk be, ugye én mondtam nektek, hogy objektíven tudósítok ezekről a dolgokról, szóval rosszat is mondom, hát ez síralmas. Tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy szó szerint kórházak és kutatóintézetek százai álltak neki a COVID témának machine learninggel, nyilván különböző megközelítésből, a többsége az valamilyen képalkotó diagnosztikai eljárás, tehát praktikusan röntgen, vagy ilyesminek a képeit szerette volna úgy olvasni, hogy azonosítsa a COVID-ot, vagy ilyesmi, de voltak olyanok is, akik különböző triázsolásban akartak segíteni az orvosoknak, meg különböző ilyen predikciókat biztosítani arra, hogy kinél milyen súlyosságú lesz a lefolyás, és akkor, hogy ugye mennyire kell befektetni, stb. Stb. Szóval több megközelítés is volt, szó szerint több száz, tehát itt konkrétan a cikkben azt írja a szerző, hogy 415 különböző publikációt nézett át, vagy néztek át a csapatával, ami mind valamilyen szempontból a COVID probléma, vagy részproblémák megoldására irányult, és hát gyakorlatilag ennek az eredménye nulla, karika, zip, nada. Most kicsit túloztam persze, valamelyest vannak eredmények, de olyan eredmény nem született, hogy azt lehessen mondani, hogy na, itt van, tessék egy megoldás, ezt akkor használja mindenki, vagy vegye meg mindenki, most teljesen minden ebből a szempontból, ez tényleg segít a koronavírussal kapcsolatos problémák megoldásában, és ez egy machine learning megoldás. Nincs ilyen. Olyan részmegoldások vannak, amik bizonyos esetekben valamennyire valamit kicsit tudnak segíteni, vagy nem, de egyik megoldás sem olyan szintű, ami kapott volna egy ilyen általános engedélyt bármelyik országba, hogy ténylegesen lehessen használni. Úgyhogy hát egy kicsit bele is ásták magukat a témába a szerzők, mivel hogy hát ez meglepő, ugye az utóbbi években hozzászoktunk ahhoz, hogy hát amiben a Data Science Machine Learning beszállott, valami sikeres cucc lesz, és hát itt meg nem. Úgyhogy elkezdték elemezni, hogy mi a probléma. Hát nem kell két kézzel kapaszkodnotok a szék karfájában, mert gondolom sejtitek, hogy mi a probléma. Az volt ezeknek a dolgoknak a halála, ami a legtöbb Data Science projektnek a halála volt. Ugye kétféle igazi halála van a Data Science projektnek. Az egyik a humán faktor, tehát amikor van egy jól működő dolog, de az emberek nem akarják használni valamiért. A másik, amikor nem működik jól a dolog, annak pedig majdnem mindig az a titka, vagy ott van a kutya elásva, hogy nem jók az adatok. A fő probléma a COVID esetében is ez volt, ugyanis kiderült az, hogy akármelyik megoldás kezdeményt is nézzük, amiből kiindultak a kutatók, az egy olyan részadathalmaz volt, amit valamikor még a pandémia elején készítettek, kevés volt még az orvosok tudása ezen a téren, nem ismerték még olyan jól a vírus sem, a hatásait sem, és így nagyon kicsi adathalmazok voltak, amikben egy csomó hiba volt. Tehát voltak olyan viszonylag komoly kutatók, mondjuk őszintén nem tudom, hogy ezt miért álltak neki ebbe a helyzetbe, ez csak a magánvéleményem, akik ilyen 110 darab röntgenképből álló adathalmazzal álltak neki a dolognak. Hát ugye ezt nyilván érezzük, hogy ez rettenetesen kevés, hiszen azért a röntgenképekben van varia, ugye hát, hogy főleg az ilyen tüdőröntgeneket általában ugye úgy végzik, hogy odaállsz a falhoz, és akkor a berendezést ráirányítják, és bum, megvilágítanak. Na de hát ugye az emberek különböző magasa, nem tökéletesen egyformán, szóval azért van varia ezekbe a képekbe, hát nem véletlen az, hogy a radiológus szakembereket, akik ugye olvasni tudják ezeket a képeket, úgy igazából, azokat nagyon sokáig képzik, és szakemberek, tehát ez nem úgy van, hogy oda megyek egy röntgenképhez. Jó, értem, hogyha a karod 27 darabra van törve, azt én is észreveszem nyilván egy röntgenképen, de ezeket az ilyen komolyabb dolgokat, hát azért az nem olyan egyszerű észrevenni, hogy ránézek, és akkor látom. Szóval ilyen kicsi adathalmazokkal álltak neki, és ráadásul ezek az adathalmazok is töredezettek voltak. Tehát, hogy ezen a télen is az történt, mint amennyire én látom, ez nyilván az én személyes megítélésem, az összes többi ilyen területe, hogy mindenki nekiállt a maga kis konyhájába főzni a maga dolgát, abban az 1-2-3 kórházban vagy intézetben, amihez volt kapcsolata, és akkor ilyen ezerféle dolognak álltak neki, de mind az ezer ilyen kis kicsike volt. Nem volt megosztás a kutatók és a tudósok között az adatok terén, vagy az adathalmazok terén, ugye mindenki így megpróbálta bevédeni azt, ami volt neki, mert ugye azt gondolta, nyilván ebben igaza volt, hogyha ő találja meg a megoldást, akkor azzal majd biztos szénné keresi magát, ez valószínűleg így is lett volna. De ennek az lett a vége, hogy mindenki bevédte a kis adathalmazát, meg az összes kis dolgát, hogy igazából lett egy halom olyan kutatásunk, ami még az is lehet, hogy ért volna valamit, de így aztán a végén mégse ért semmit. És hát javaslatokat is megfogalmaz a cikk, most a részletekben nem megyek be, nagyon elég hosszan elemzi egyébként ezeket a problémákat, amiket elmondtam. Több rétű volt, meg ennél mélyebb volt, de most itt az adás kereteiben nem megyek jobban bele. És hát a javaslat az nyilván nem lesz sem nehéz kitalálni, hogy az egyik az az, hogy az adatokat és az adathalmazokat mind jobban meg kell osztani egymás közt, hogyha eredményt akarnak elérni a kutatóintézetek, vagy egyáltalán bármilyen fejlesztő cégek. És hát jó minőségű adatokat kellene produkálni. De most nyilván ebből a jó minőségű adat produkálása egy ilyen helyzetben, amit még sose látott a világ, és ráadásul elég súlyos következményei vannak, tehát nyilván az orvosok nagy része nem egészen azzal volt elfoglalva, hogy adathalmazt készítsen, hanem mondjuk, hogy életeket mentsen. Ott hát ez így le lehet írni, hogy hát tessék jó adathalmazt csinálni, de mindannyian értjük, hogy nem ez lesz a prioritás, amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, ezt el kell fogadni. Tehát marad a másik elem, hogy hát akkor ami van, akármilyen állapotú is, azt meg kell osztani, mert akkor ugye, hogyha sok kis közepesen jó adathalmazunk van, akkor azt összetoljuk, akkor az már legalább egy nagy közepesen jó adathalmaz lesz. Ugye még minden lesz ideális adathalmaz, de legalább nem lesz pici. Szóval, hogy ez a nagyjából a javaslat, és hát természetesen Erre ki kell dolgozni valamilyen fajta ösztönző rendszert, legalábbis a szerzők szerint, mert hát az emberek maguktól, mint ahogy ezt az elmúlt másfél év megmutatta, hát nem ebbe az irányba mennek el, tehát kell, hogy valami jutalma legyen annak, aki idéző, nagyon nagy idézőjelben csak, mert ugye akkora idézőjel, hogy ez a lényeg, ugye, mint látjuk, de csak adathalmazokat, jó minőségű adathalmazokat készít és ad közre, mert hogy anélkül hát süthetjük magunkat. Na, a másik témánk az egészségügy terén, az viszont egy 180 fokos forduló, mert az meg egy ilyen halatlan siker kategória. Hát konkrétan a cikk a Stephanie Pepper's tollából van, és a Life Science-en jelent meg, de nagyon sok helyen lehozták a témát, szóval nagyjából mindegy, de én konkrétan ezt a cikket olvastam először erről. Szóval, DeepMind says it can predict the shape of every protein in the human body. Ami, hát igen, azt jelenti, hogy a DeepMind, tehát a Google-nek az AI fejlesztő csapata, vagy hát az AI boszorkánykonyhája, mindegy, hogy mondjuk, egy olyan állítással állt elő, ami önmagában is szenzáció, és hát úgy tűnik, hogy ráadásul igaz, tehát hogy nem csak így mondtak valamit, hogy az AlphaFold, ami a legújabb algoritmusuk, ugye ez nem véletlenül hasonlít az AlphaGo Zero-nak a neve erre, tehát ugye ez ugyanaz a csapat. Szóval az AlphaFold képes arra, hogy az emberi, igazából bármilyen, de elsősorban itt az emberi az izgalmas, ugye, fehérjénknek a térbeli szerkezetét atomi szintig, tehát az atomok szintjére levetítve pontosan megjósolja. Na most ez azért nagy dolog, mert a fehérjék vizsgálata és a szerkezetük vizsgálata az egy nagyon fontos területe a tudománynak. Most nem akarok úgy csinálni, mintha én ehhez értenék, mert nem. Én is csak azért annyit olvastam ebből el, hogy értsem magát az AI részét ehhez. De hogy arról van szó, hogy a fehérjéknek a szerkezetének a vizsgálata, az kb. Most így a savaborsa nagyon-nagyon sok mindennek, például a gyógyszerkutatásnak is, meg annak, hogy megértsük, hogy egyáltalán hogy működik az emberi szervezet ezen a atomoknál azért némileg nagyobb, de hogy nagyon apró szinten, tehát a fehérjék szintjén. Ugyanis hát a tudomány számára, annak ellenére, hogy nagyon régóta vizsgáljuk ugye az embereket, az emberi fehérjét, meg úgy egyáltalán ezt a témakört, még mindig nagyon kevés ismert. Ugyanis az emberi testnek, ha jól olvasom a cikket, az emberi testet alkotó egyébként több százmillió különböző fehérje fajtának, alig 17%-át ismerjük, mármint hogy a pontos szerkezetét ismerjük, mert amúgy tudjuk, hogy vannak ilyen fehérjék, hiszen akkor nem lenne meg a 100 millió szem, értitek. Szóval ez egy elég kicsi szám, a 17%, és hát az AlphaFold azt mondja, hogy ők pedig hamarosan a köz rendelkezésére bocsájtanak egy adatbázist, amit ugye maga az AlphaFold, vagyis a DeepMind mondja ezt, bocsánat, és maga az AlphaFold készíti, az algoritmus, ami hát így az összeset fogja tartalmazni, sőt, még további 20 kutatásban résztvevő fajét, olyanokét, mint az élesztő, az E. coli baktérium, a muslinca, vagy pedig az egér. Ezek azért szintén nagyon fontos, ennyi gondolkozhatnánk, hogy ez hogy sikerült kiválasztani, hogy az ember, a muslinca, az élesztő, meg az egér, hát azért, mert ezek az alap élőlényei a tudományos kutatásnak, tehát hogy a baktériumokon, a muslincákon és az egereken, meg az élesztőgombán nagyon sokat kísérleteznek, például gyógyszerkísérletekben, meg bármilyen hatóanyagnak a vizsgálatában, hogy ez hogy hat az emberekre, tehát ez például a gyógyszerkutatást, hogy nagyon-nagyon fel tudja gyorsítani, hiszen ha megértjük, hogy pontosan mi a struktúrája ezeknek az élőlényeknek, ideértve az embert is, mármint a fehérjéknek a struktúrája, akkor még jobban fogjuk érteni, hogy hogy hatnak rá az egyes szerek, és sokkal jobban lehet majd előre modellezni. Tehát ez egy olyan pillanat, ha ez így igaz, és úgy tűnik, ami lehetővé teszi azt a gyógyszerkutatásban, és ezt most egy ilyen nagyon laikus módon mondom, csak próbálok egy olyan hasonlatot mondani nektek, ami mentén körülbelül én megértettem, hogy miről van szó, de hogyha van a hallgatók között olyan, aki ez jobban ért, mert biológus, vagy gyógyszerkutató, vagy biomérnök, vagy bármi ilyesmi, akkor nyugodtan javítson ki, és a adásnak a Facebook posztja az is írja oda, hogy mindenki jobban értse, de én úgy vettem le, hogy amikor a műszaki, mérnöki tudományokban már oda jutott a CAD-CAM, hogy előre le lehet, meg az anyagismeret, anyagtudomány, hogy előre le lehet egy egyébként még nem létező valamilyen gyártmánynak a viselkedését, a szakító szilárdságát, azt, hogy mit bír modellezni. Így, anélkül, hogy legyártanánk valamit, lehet látni, hogy az a részegység egy nagyobb, nem tudom, mondjuk egy repülőgépet, ha tervezünk, akkor anélkül, hogy titánból, meg ilyen nagyon drága dolgokból legyártanánk valamit, és kipróbálnánk, hogy működik, ahelyett le tudjuk gyártani ezt egy modellel a számítógépben, megnézni, és így őrületes időt és pénzt lehet spórolni. Na nagyjából ez a sztori van itt is, tehát hogyha így ismerjük a fehérjék szerkezetét, akkor sokkal jobban tudjuk előre megjósolni, hogy mi hogy fog hatni rá, és hogy fog együtt működni, vagy egyáltalán megérteni. Szóval, hogy egy ilyen hatalmas lépést lehet ezzel tenni. Itt arról van szó persze, hogy ez mitől AI meg machine learning, hogy szerkezeteket ismerünk. Hát persze szerkezeteket baromira nem ismerünk, mert ezt úgy kétféleképpen lehet megcsinálni. Ugye az egyik az a hagyományos laboráns út, hogy fogjuk a fehérjét, és akkor a laborban mindenféle módszerekkel és eszközökkel, amiket én totál nem ismerek, de hogy ott lehetőség van arra, hogy hosszú idő alatt és sok kutatással megértsük a fehérje szerkezetét. Na most már van egy másik út is, ez az AlphaFold féle, ami képes bizonyos alapinfo, fehérjéről szedett bizonyos alapinformációk, amiket könnyű kiszedni a fehérjékről, mármint annak, aki ért hozzá, mondjuk én nem, de hogy fehérjék alapinformációi alapján képes például az emberi test fehérjeinek szerkezetét atomi pontossággal megbecsülni 36%-át. Tehát nem az összeset, de a 36%-át azt már atomi pontossággal. Tehát magyarul megrajzolja, kis idézőben, hogy atom szinten, hogy hol vannak ezek, és hogy néz ki. Na most, és több az emberi fehérjének, több emberi test fehérjeinek pedig több mint felét képes volt olyan pontossággal megrajzolni, amire már azt mondják a kutatók, hogy azzal a pontossággal már el lehet kezdeni dolgozni, és tehát, hogy az már elég pontos ahhoz, hogy érdemben lehessen vele tovább dolgozni. És ugye az a tervük, hogy az összeset lemodellezik. Jelen pillanatban ebben az AlphaFold féle fehérje struktúra adatbázisban 350 ezer protein struktúra van, amit most szabadon el lehet érni, tehát ez már közkincs, úgyhogy ez bárhonnét is nézzük egy hatalmas tudományos előrelépés, és hát lehetetlen volna a machine learning nélkül, mármint reális idő és pénzügyi keretek között. Nyilván végtelen pénzből, végtelen laborban tudja csinálni végtelen laborás, de értitek. Szóval ez meg egy hatalmas big win. És akkor a végére hagytam nektek a kis színest. Ez egy érdekes, számomra kicsit furi, ambivalens érzéseket keltő dolog. A HVG jelent meg a cikk, de nyilván nem ők találták ki. Történelmi lépés, szabadalmi jogot kapott találmánya után egy mesterséges intelligencia. Ugye már így ideje megy ez a dolog, van ez a Dabus nevű mesterséges intelligencia, amit arra találtak ki, hogy új ötletekkel jön elő, tehát egyedi módon kombináljon meglévő dolgokat azért, hogy megoldjon egy problémát. Erről korábban már évekkel ezelőtt be is számoltam nektek. Annyira nem voltam tőle elájulva, hiszen arról van szó, hogy több száz, több ezer ökörséget generált le, amik között találtak kettő olyat, ami viszont tényleg hasznos, jó megoldás valamilyen problémára, én már nem is emlékszem, hogy mi ez a probléma. De nem ez volt igazából a nagy izgalom, bár egyébként ez is egy érdekes dolog önmagában, hogy AI-jal generáltatunk potenciálisan működő ötleteket, és akkor olyat is találhatunk, amire mi magunk sose gondoltunk. De az izgalom nem ez, hanem hogy 2019 óta húzódik elő egy vita, hogy szerették volna ezeket a találmányokat szabadalmaztatni. És hogy hát azt találták ki, most én ezt megmondom őszintén, mikor akkor 2019-ben hallottam, én úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen media hack, vagy publicity stunt, vagy hogy szóval, hogy ez egy azért csinálják, hogy hírverés legyen belőle, senki nem gondolja ezt komolyan. De hogy az volt ott a nekilódulás, hogy hát ezt az AI-nak kell a nevére írni, úgymond, tehát, hogy az AI szabadalma legyen. És ezt úgy nagyjából el is könyveltem egy ilyen média hacknek, mert hogy abszurdnak gondoltam, hiszen a mai jogrend sehol a világban nincs arra felkészülve, hogy egy algoritmusnak legyen tulajdona, már pedig ugye a találmány, a bejegyzett szabadalom, az egy szellemi tulajdon, hiszen ez jelenleg csak embereknek lehetséges, illetve ugye vállalatoknak, tehát jogi személyeknek, de mindenképpen személynek. És hát, ahogy ezt a Surrey Egyetem is, ugye erről szól a cikk, megállapította, ez egy történelmi lépés a jövőre nézve, ugyanis hát úgy tűnik, hogy a dél-afrikai szabadalmi hivatal és hát ismerve, hogy milyen az állapot most jelenleg Dél-Afrikában, ugye nagyon komoly fegyveres, hát ilyen félpolgárháborús dolgok is zajlottak ott, vagy zajlanak ott. Én nem tudom, hogy ez hogy történt, én itt megint előjön belőlem a kis ördög, gondolok, amit gondolok. Minden esetre a Dél-Afrikai Szabadalmi Hivatal bejegyezte a szabadalmi jogot Dabusz nevére, vagy Dabus nevére. És hát ez egy történelmi lépés, mert mesterséges intelligencia, tehát egy algoritmus életében, ez egy hülye szó, de a világ életében először kapott olyat, amit eddig csak jogi vagy természetes személy kaphatott. Ami messzire vezett. Én olvastam erről egy könyvet, ugye Strossnak van ez a Szingularitás küszöbén című könyve, egyébként egy jó könyv, tudom mindenkinek ajánlani, legalábbis érdekes, ami a közeljövőről szól, és a közeljövőben, igazából a közel és a nagyon távoli jövőről szól, de a közeljövőben szóló részében leírja azt a folyamatot, amit ugye akkor én skifiként olvastam, hogy hát ez így fog történni. Hogy először különböző ipari felhasználású AI-ok, úgy, mint ahogy a cégek is, jogi személyként kapnak ilyen mindenféle szabadalmi jogot, aztán egyre több ilyen személyekhez tartozó jogot kapnak, hiszen így tulajdonképpen már kapott egy magántulajdonhoz való jogot, hiszen hát ugye az IP, a szellemi tőke az egy tulajdoni asset. Innétől miért ne kaphatná meg a magántulajdon védelmét megillető összes jogot, és akkor így hát ott szépen mentek tovább a lépcsőn, és hát viszonylag hamar eljutottak oda, hogy az AI-okat úgy kellett kezelni, mint egy embert, hiszen egy csomó személyi jogot megkapott. Nyilván senki nem gondolta, hogy ők emberek, de azért is tetszett nekem az a könyv, mert nem az volt, hogy ilyen robotok járkáltak körülöttünk az utcán, és akkor együtt éltek velünk úgy, mint az emberek, csak ők robotok voltak, hanem ezek továbbra is algoritmusok maradtak, intelligens gyárak, döntéshozó algoritmusok, de mégis volt nekik személyiségi jogaik egy csomóféle. Például szabadalom. Szóval ez egy nagyon érdekes. És én ezt nem, akkor én ezt teljesen skifinek, úgy gondoltam, hogy ez teljesen kizárt. Nem csak azért, mert a jogrendünk nincs erre felkészítve, és hogy 10 millió olyan kérdést felvet, amire így fogalmam sincs mi a válasz, meg szerintem kb. Senkinek, hanem hogy ezt így nem hagynák az emberek, vagy nem tudom. És hát úgy tűnik, hogy ez most így átment a radar alatt, legalábbis Dél-Afrikába. Ugye hát nyilván ez egy nagyobb hír lenne, hogyha mondjuk az EU-ban vagy az USA-ban fogadnák ezt el, de ettől függetlenül szerintem nagyon érdekes, úgyhogy gondoltam, beszámolok nektek róla. Szokásunkhoz híven minden cikkhez a link a show notes-ban. Én most megköszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!